Kedves gyülekezet, sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a nagyon meleg napon. Azért egy kicsit örülünk, hogy picikét felhős az ég. Remélem, hogy tudni fogunk figyelni Isten igényére, és én is azért imádkoztam egész héten, hogy úgy tudjak szólni, hogy a figyelmet is fenntartsam, és hogy azokat mondjam, amire a legnagyobb szükség van. Először szeretném a gyermekek és a felnőttek figyelmét kérni egyszerre. Ketten vagytok, látom. Akkor hagyd kérdezzelek meg titeket, Janka és Ábel, hogy soroljatok fel nekem egy néhány házi állatot, jó? Csak úgy szép sorban egyet-egyet. Cica. Jó. Ábel, mondj te is egyet.
Kutya.
Kutya. Na még. Mi van még?
Kutya.
Kutya. Még egy kutya. Jó, akkor már két kutya van. Ábel. Nyugodtan, ami eszetekbe jut. Azért vannak még állatok a ház körül. Jó, akkor mondok én is egy párat, jó? Meg lehet a felnőtteknek is mondani, aki fiatalnak érzi magát. Ugye vannak a tyúkok, kis csirkék, vannak a bocik, vannak a bárányok. Ugye? De nagyon örülök, nagyon jól kezdtétek a sort. Melyik a házi állatok közül, melyek a házi állatok közül a legkedvesebb állatok? Akik a legközelebb állnak az emberhez, akikkel a legjobban lehet barátkozni. Tyúkokkal lehet barátkozni? Hát, hogyha adod nekik a magot, akkor azért csak oda jönnek, de úgy nem nagyon lehet. Akkor a bocikkal hogy lehet barátkozni? Képzeljétek el, nekem van egy barátom, ő kicsikora óta nagyon jó barátság van a bocikkal, nekik sok bociuk van. És a szülei néha feltették őt a boci tetejére, de a boci olyankor izeg mozog, és hogyha a boci kedveskedni akar, akkor oda dugja a fejét, de hát akkor a fiú mindig hátra esett, mert hát a boci csak ennyit csinál a fejével, akkor egy felnőtt is simán hátra esik, ugye? Bocival is nehéz barátkozni. A lovakkal se könnyű barátkozni. Akikkel nagyon könnyű barátkozni, az, amit Janka mondott, melyik állat? Amit legelőször mondta, az a cica volt. És te mit mondtál, Ábel? A kutya, így van. Ez a két állat nekem nagyon tetszik, mert a Biblia utal mind a két állatra nagyon érdekes módon. Nem kimondottan a macskára, nem kimondottan a kutyára, de a viselkedésükre. Hogyan viselkedik egy cica, amikor barátkozni akar? Hogy barátkozik a cica? Oda bújik, igen. Igen, igen. És mit csinál? Milyen hangot ad ki? Narombol. Igen, igen. És a kutya mit csinál? Aha. Oda jön, és oda nyomja az orrát az ember kezéhez, ha kell, hanem a kezet kell utána mosni, mert nem nagyon vigyáz. Ugye, mind a két állat nagyon tud udvarolni az embernek, de van egy nagyon nagy különbség kettőjük között. Melyik a két állat közül, melyik az, amelyikre azt szokták mondani, hogy hűséges? A cicára, vagy a kutyára? Janka, szerinted? A cica a hűséges? Jól van. Nem ezt a választ vártam, de így is elfogadjuk. Képzeljétek el, a kutyára, jól mondod, Ábel. Képzeljétek el, hogy a kutyának olyan a természete, vagyis inkább így mondom, a cicának olyan a természete, hogy azt mondja magában a cica, hogy a gazdám nagyon szeret engem, a kutya is azt mondja, a gazdám nagyon szeret engem. És a kutya azt mondja, ezért az én gazdám egy csodálatos ember. Cica pedig azt mondja, ezért én egy csodálatos állat vagyok. A cica, képzeljétek el, önmagát sokkal jobban szereti, mint a gazdáját, és azért szeret a gazdához bújni, mert az neki kellemes. A kutya viszont a gazdáját szereti jobban. És a Jóisten azt mondja nekünk a Bibliában, hiszitek vagy nem, hogy nekünk olyanoknak kell lennünk, mint a hűséges, aranyos kiskutyáknak. Bizony. Nem rossz kutyáknak, meg nem csavargó kutyáknak, hanem olyanoknak kell lennünk, mint a hűséges kutya. A hűséges kutya oda megy a gazdához, úgy néz rá, mint szokták mondani, mint egy Rembrandt képre. A kutya, amikor felemeli a szemét és rád néz, akkor hogy szokott rád nézni? Ugye milyen aranyosan? Mondj valamit, Ábel, mondj nekem valamit, és csak néz és várja, hogy mikor simogatod meg. Nekünk is ilyen a kutyánk, és most a felnőtteknek mondom, Jelenések könyve, és eddig tartott a történet a fiataloknak, mert a felnőttekkel innen folytatjuk. Jelenések könyve 14. fejezetében bizony ott van a kutya. De nem elásva. Ki az, aki meg tudja mondani, hogy hol van a kutya Jelenések könyve 14. fejezetében? A hűséges kutya. Az a kutya, aki odabújik a gazdának a keze alá, aki el nem mozdul a gazda mellől, aki, hogyha tesz egy kört a gazda körül, akkor folyton visszanéz rá. Hol van Jelenések könyve 14. fejezetében? No, nem mondom meg. Nem mondom meg. Hamarosan eljutunk ide, jó? Nem a 12. versen, de igen, maga a jelenség ott van, de én még konkrétabban fogom nektek ezt remélem megmutatni. Tessék? Nem? Nem. Akkor kezdjük az elején. Máté Evangélium a 24. fejezetben azt olvassuk, hogy az Isten országának az evangéliuma, ez az evangélium, amit Krisztus hirdetett, az egész világon hangozni fog. Higgyétek el nekem, hogy a kutyáig fogunk eljutni, de az elején kezdjük. Az egész világon hirdetjük az evangéliumot. Mi az az üzenet, amit Krisztus ránk bíz? Mondjátok ki. Az evangélium. Mondjátok máshogy? A hármas angyel üzenet. Így van. Hogyan viszonyul egymáshoz ez az örökkévaló evangélium, amit itt látunk a három angyal kezében, és ez a három félelmetes üzenet, hogy eljött az ítélet órája, hogy elesett Babilon, és hogy aki felveszi a kezére, homlokára, az iszik az Isten haragja a gyorába. András, hangosan mondd el nyugodtan.
Hogy ez is evangélium és öröm.
Igen, a ma délelőtti kérdésünk az az, hogy meg tudjuk-e fogalmazni, és erről már azt hiszem, hogy szombatiskolán meg többször is beszélgettem itt veletek személyes beszélgetésben is, de újra és újra ez a kérdés kerül elém, meg tudjuk-e fogalmazni ezt a három súlyos, nehezen emészthető és nehezen továbbadható üzenetet örömhírként. Megtaláljuk-e a sorok közt az örömhírt? Azt olvassuk az Evangélium Szolgái című könyvben, nem fogok oldalszámokat mondani, hogyha a végén kíváncsiak vagytok valamire, többet fogok idézni, akkor minden oldalszámot felírtam, meg tudok mondani mindent. Az Evangélium Szolgáiban azt olvassuk, hogy ugyanazt az üzenetet, szó szerint ugyanazt az üzenetet kell elvinnünk mindenhova és újra elismételni. Így érezni fogjuk, hogy teljesen Istentől függünk, és miközben tanítjuk az embereket, magunk is csak tanulók vagyunk. Ezt írja Lemájt. Miközben tanítasz, te magad is tanuló vagy. Ezt az üzenetet kell újra és újra elmondanunk. Sőt, tovább megyek, Ellen White tovább megy. A bizonyságtételekben azt írja, csak azt tudja hitelesen tanítani, és ez a kulcs. Csak azt tudja hitelesen tanítani ezt a bizonyos örökkévaló evangéliumot, ezt a három üzenetet, aki maga is megtapasztalta azokat. Hogy kérdezem meg, hogy lehet megtapasztalni azt, hogy féljétek az Isten néki egyetlen dicsőséget, leomlott Babilon, aki imádja, stb. Itt van ez a három üzenet. Azt mondja a bizonyságtétel, és egészen biztos, hogy igaza van, ezzel a három igével, ezzel a három üzenettel nekünk személyes tapasztalatunk kell, hogy legyen. A saját életünkben kell, hogy tapasztalattá váljon a hármas angyal üzenet. Ez nem arról szól, hogy van egy anyag, egy tudásanyag, amit át kell adnunk a világnak, hanem nekünk van egy személyes tapasztalatunk ezzel a három üzenettel, és ezt kell átadnunk a világnak. Azért nagyon érdekes ez számomra, mert ugye én kiskorom óta hallottam már Jelenések 14.6, azaz 7-től 12. verseig az igét. Nagyon sokszor ismételtük, mert szerintem kiskoromban kívülről tudtam. De ezt nekem senki nem mondta, hogy ez nekem személyes tapasztalat kell, hogy legyen ez az ige, és nem valami, amivel oda menni a világhoz és felrázni a világot, mert jön az ítélet, mert stb. Hogyan válik személyes tapasztalattá? Én szeretném, hogyha, és sok nyitott kérdést fogok nektek most délelőtt hagyni, szeretném, hogyha magatok vennétek kezeitekbe ezt az üzenetet. Ha magatok vennétek újra kezetekbe a 14. fejezetet, mert hogyha újra és újra ismételnünk kell az emberek előtt, akkor azt hiszem újra és újra ismételnünk kell otthon is, nem? Tehát ez nem úgy van, hogy kiskorom óta tudom kívülről, és ezért el tudom mondani. Sátán világában nem úgy működik, hogy amit egyszer megtanultunk, akkor az rendben van, és akkor tovább. Nem. Isten üzenetét újra és újra szemügyre kell vennünk. Először is hogy kérdezem meg tőletek, hogy ez a három üzenet, ez hogyan viszonyul egymáshoz? Mikor, melyiket és hogyan kell hirdetnem? Ezek párhuzamos üzenetek, vagy soros üzenetek? Hogyan működik? Hogyan működik a hármas angyal üzenet? Hogyan adhatjuk át a világnak? Hogyha látom valakit, hogy most profanizálom egy picit. Ha látok valakit, hogy imádja a fenevadat, akkor figyelmeztetem. Vagy ha látok valakit, hogy éppen Babilon paráznaságának haragborából iszik, akkor figyelmeztetem. Hogyan működik? Szelektálhatok, és azt az üzenetet hirdetem, amit éppen látok, hogy fontos. Hogy mondod? Folyamatában. Ez az. Hol van az igében a kulcs szó? Hogy ez folyamat.
Hogy másik angyal is követi.
Hangosan a kulcs szót. Követi. Követi. Így van, így van. Azt találtam a bizonyságtételekben, hogy Ellen White-nak volt egy látomása, és az angyal mutatott neki három lépcsőt. Az első lépcső az első angyal üzenete, a második a másodiké, a harmadik a harmadiké, és csak ennyi megjegyzést fűzött hozzá az angyal. Jaj annak, aki itt bármit bármivel kicserél, aki egy szegecset is eltávolít. Három lépcső vagy három létrafok, nem tudom, hogy lehetne jobban magyarra fordítani, de azt mondja az angyal, hogy aki akár egy szegecset is eltávolít, vagy megpróbálja kicserélni a lépcsőket. Magyarul, mire jutottunk eddig? Egyrészt tapasztalatot kell szereznünk a hármas angyal üzenettel. A mi életünkben kell, hogy tapasztalattá váljon. Másrészt a maga sorrendjében. Így van, így van. A maga sorrendjében kell, hogy megtapasztaljuk ezeket. Nem lesz ma délelőtt, és a mai nap folyamán sem, és szerintem egy hét alatt sem lenne időnk végigmenni. Én három darab kifejezést választottam az első angyal üzenetének legelejéről, amin szeretném, hogyha gondolkodnánk közösen. Az első angyal üzenete hogyan kezdődik? Féljétek az Istent, így van. Bocsánat, itt nekem volt egy... Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Mit jelent félni az Istent? Ezt a kifejezést nagyon sokszor el szoktuk magyarázni, hogy ugye, ilyen félelem, olyan félelem. Mondjatok nekem egy kulcs szót, ami megkülönbözteti azt a kétféle félelmet. Az Isten félelmet, és a rettegést. Van benne szeretet, igen, de ezt egy picit nehezebb kimutatni. Van egy pont, egy nagyon jól megfogható pont, ahol az Isten félelem különbözik a félelemtől. Nem csak, mert engedelmeskedni lehet a rabszolgatartónak, sőt. Imádat? Nem? Nem? Nem, nem mert imádják azokat az isteneket is, akik eléggé nem szeretni valók, ugye? Azt olvassuk, hogy... Sőt, imádják a fenevadat, ezt olvassuk az előző fejezetben, meg ebben is. Van egy pont. Géza? Nem? Nem akartam? A félelemben, hogyha valaki iránt félelmet érzek, a szeretet, de az egy még mélyebb dolog. Szeretném, hogyha erre ezt nagyon megjegyeznénk, vagy próbálnánk egy picit ezen gondolkodni. A félelemben nincs bizalom. Az Isten iránti félelemben van bizalom. Így van, így van. Nagyon érdekes, amit a Biblia mond, mert azt mondja, hogy boldogok, akik ő benne bíznak. De azt is mondja, ugyanabban a Zsoltárban, hogy csókoljátok meg a fiút, fel neki erjedjen haragja. Tehát ez egy félelmetes kép, de mégis azt mondja, hogy rakjátok össze. És az emberre bízza. Az emberre bízza, hogy rakd össze magadban azt, hogy félsz is tőle, de bízol is benne. Mert az emberi félelem az nem így működik. Az emberi félelem úgy működik, hogy akitől félek, abban nem bízom. Nem tudom, mikor harap. Ugye? Akitől félek, abban nem bízom. Az Isten félelem nem így működik. A bizalom a kulcs szó. Egy félelemmel teljes bizalom. Mire használja még ezt a jó félelem szót a Biblia? A Bibliában még egyszer előfordul az, hogy a félelem az egy pozitív dolog, és bizalom van benne. Aha, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez az üdvösségeteket, ez is benne van. De én egy családi kapcsolatra gondolok. Az asszony pedig meglássa, hogy félje az ő férjét. Így van, így van. Ha Erika nem bízna bennem, akkor azt hiszem, hogy a házasságunk az romokban heverne az első perctől kezdve. Mégis most beszélgettem valakivel, akinek hát sajnos két házassága is tönkrement. És azt mondja, az első házasságában nem kapott szeretetet a feleségétől. A második házasságában bőven kapott szeretetet. De az első házasságában a felesége tisztelte őt. A másodikban nem. És azt mondja, hogy az első jobb volt. Én egészen ledöbbentem. Azt mondja, nem kapott szeretetet, de megvolt a tisztelet iránta, mint férfi iránt. Jobban jobb volt. Azt mondja, hogy mind a kettő rossz volt, mind a kettő véget ért, mind a kettő elromlott. De jobb volt. Jobb volt az első. Én egészen ledöbbentem ezen, és nem hiába mondja az apostol, hogy az asszony meglássa, hogy félje az ő férjét. Nem bizalom nélkül. Nem valami rettegéssel kell viszonyulni a feleségnek a férjéhez. De ki az, aki biztonságot teremt otthon? A férj. Ugye? A férfi. A férfi Istent, magát Istent, az atyát kell, hogy bemutassa a családban. Elég nagy kihívás számunkra. Tehát a félelemről ennyit szerettem volna. A bizalom a kulcs szó. Még egy mondatot engedjetek meg. A 139. Zsoltár 14. versében azt mondja a Zsoltár író, hogy magasztallak, hogy csodálatosan megalkottál engem. Emlékszünk erre? Vagy magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, így van a Károli szövegben. A csodálatos, tudjátok milyen szó? Könnyű megjegyezni magát a héber szót is, bár már nincs itt. Úgy van, hogy Nóra. A Nóra az azt jelenti, hogy csodálatosan félelmetes. Tehát az Isten félelmet is, a híra az azt jelenti, hogy félelem. Ebből van a Nóra, félelmetes, a csodálatosan félelmetes, az így van a héber, úgyhogy megjegyezhetitek. Ábel, te is megjegyezheted, jó? Anyukádnak a neve az, hogy csodálatosan félelmetes. Tehát 139. Zsoltár. Aztán a második kijelentés. Néki adjatok dicsőséget. Mit jelent néki adni a dicsőséget? Azt olvastam egy 1892-es idők jelei cikkben. Ezt írja Ellen White, hogy szükséges, hogy érzékeink felelevenedjenek, szívünk megnyíljon, hogy megértsük, felfogjuk az ő dicsőségét. Mi az ő dicsősége? Az ő jósága, az ő megbocsátó készsége, türelme és kifejezhetetlen szeretete. Ez az Isten dicsősége. Idáig szép. A cikk tudjátok, hogy folytatódik? Néki adni a dicsőséget azt jelenti, hogy bemutatjuk az ő jellemét a saját jellemünkben. Az ő jellemét. Mi az ő jelleme? Megbocsátókészség, türelem, kifejezhetetlen szeretet. Azt mondja, kifejezhetetlen szeretet. Néki adni a dicsőséget, és gondoljunk csak vissza az első kérdésre, amit feltettem. A hármas egyel üzenetet megtapasztalni a saját életünkben mit jelent? Megtanulni Istent félni bizalommal. Neki adni a dicsőséget, egy olyan jellemet építeni Krisztus kegyelméből, Krisztus erejével, ami magát Istent mintázza. Kifejezhetetlen szeretet, abszolút megbocsátókészség, hosszú tűrés. Vegyük elő újra és újra Mózes könyvében, amikor Mózesnek megmutatja az Úr az ő dicsőségét. Mi az ő dicsősége? Az Úr kegyelmes, hosszú tűre, késerelmes arra, így van. Na és akkor most. A csurgói gyülekezet tagjai késedelmesek a haragra.
Hogyne.
Az kell, ez kell. Azt mondja, neki adni a dicsőséget, ezt jelenti. Olvassátok el a felsorolást, és azt kell mondanunk, hogy persze ez lehetetlen. De nem Krisztussal. Krisztussal minden lehetséges. Krisztusnak nem az a célja az életünkben, és sajnos nincs időnk arra, hogy a harmadik angyalig eljussunk. A harmadik angyal üzenetéről egy töménytelen mennyiségű bizonyságtételt néztem át tegnap, és egyszerűen dobog a szívem, ahogy olvasom őket, de a Krisztusban való erő az egy olyan lélek átformáló hatalom, amiről nem is, tehát nincsenek fogalmaink. De mivel hit általi megigazulásról beszélünk, ezért nem adhatunk határokat, hogy eljuthatok eddig, én eddig vagyok megbocsátókész, de utána nem. Nem. Krisztus azt mondta, hogy az ő hatalma által mindent ki tud munkálni bennünk. És nem azt mondta, hogy ma még nem, de majd holnap. Azt mondta, hogy a mai világosság szerint ma tökéletessé tudlak téged tenni. Ma. Ezt megtaláljátok a Krisztus példázatai című könyv, azt hiszem 64. oldalán az eredeti lapszám szerint. Azt mondja, életed tökéletes lehet minden nap. A fejlődés minden szintjén. De ahogy látásod tágul, ahogy Krisztus egyre több világosságot ad, egyre több mindent ismersz fel, és egyre inkább visz előre téged felfelé a lépcső. Néki adni a dicsőséget azt jelenti bemutatni az ő jellemét a saját jellemünkben. És most jön a kedvencem, és ez lesz talán a leghosszabb szakasz, de ezzel szeretném befejezni. A harmadik kijelentés. Félni őt, néki adni a dicsőséget, és mindezeknek az oka, mert eljött az ő ítéletének órája. Van. A világ számára hirdetnünk kell azt, hogy eljött Isten ítéletének órája. Az, hogy Isten ítéletének órája eljött, milyen érzéseket kelt bennünk? Jó félelmet, amiben bizalom van. Pozitív. Örülök, hogyha megegyezünk abban, hogy ez pozitív kell, hogy legyen. Legyen pozitív. Így van. Az ő ítéletének órája szerintem a legfantasztikusabb dolog a Bibliában, viszont nem ez volt nekem az első érzésem ezzel kapcsolatban, és azt hiszem, hogy a világban sem ez az érzés van. Kimegyünk az emberek elé, és azt mondjuk, hogy eljött Isten ítéletének órája végre. Ki az, aki örülni fog ennek?
Senki.
Honnan ered az? Aki érti, így van. De honnan ered az emberekben a nem értés? Ismerethiány, így van, nincs Isten ismerete a Földön, nem ismerik az ő jellemét, amiről most olvastuk, ugye, hogy végtelen, kifejezetetlen szeretet, stb. Az ő igéjét sem ismerik.
Az első kettő, amikor itt is kimarad, akkor a harmadikról megint beszélhetünk.
Itt van, amit Janek mond. Nézzétek meg, mennyire láncban van az egész üzenet. Még nem csak, hogy egymáshoz képest a három, hanem belül is egy logika van. Először tanulj meg félelemmel bízni, tehát a tökéletes viszonyulás Istenhez a bizalommal teljes félelem. Utána folytatódik azzal, hogy nekiadom a dicsőséget, kitűzöm magam elé, hogy nekem olyan jellem kell, mint az övé. Nem érhetem be kevesebben. És tudom, hogy az ő hatalma képes ezt végigvinni. A harmadik üngyel üzenetének a legvége teszi fel erre a koronát, amire most nincs időnk kitérni. És itt jövünk el oda, hogy örömhírré válik az ő ítéletének órája. Honnan ered az emberekben? És ez most egy pici történelmi kitérőt engedjetek meg. Hallott már valaki a D.S. Eyre-ről? Van egy ilyen... Celánói Tamás, azt hiszem, ő írta egy vers, és aztán mise lett belőle, vagy nem is tudom, tehát a katolikus liturgiába is bekerült. Egy keresztény vers az 1000-valahanyas évekből, és arról szól, hogy amanap a haragnapja, amit megjósoltak a proféták, egyébként ott nem is tudom, ilyen pogány profétára, Szibillára is utal. Benne van a Requiem miségben, tehát Verdi Requiemben, Mozart Requiemben, stb. Egy nagyon híres liturgikus költemény lett belőle. És én elolvastam. Sajnos nem hoztam most magammal. De arról szól, hogy retteg még, aki hívő is, és minden gonoszságot az úr felhoz, és mindenre rávilágít, és mindenki meg fog retteni. És végigolvasom, és összeszorult ekkorára a gyomrom, mint kiskoromban, amikor hallottam, hogy jön az ítélet. És utána néztem, hogy ki volt az a kereszténység történetében, az egyház történetben, egyház történeti szempontból ki volt az, aki ezt a teológiát elkezdte meghonosítani. Képzeljétek el, ez nagyon érdekes volt számomra, ez az egész elsősorban első Gergelytől, Nagy Szent Gergelytől ered. Ő volt az, aki, amikor már nem fogott ugye sorba tértek meg a pogány barbárok, a germán törzsek, és rajtuk nem fogott az, hogy kegyelem, akkor nekik kellett valami vesző. És ő kicserélte a mennyország ígéretét, mint végső célt, egy olyan hajtóműre, ami alulról jön és tűzzel működik, a pokol. A pokolhajtóművel akarta az embereket beterelni a mennybe. Nem vonzani a mennybe, a mennyország üzenetével, hanem beterelni őket hátulról. És nem is tudom, emlékeztek erre, hogy a Luther filmben is megjelenik ez, és egyébként az egy nagyon-nagyon hiteles történelmi jelenet, mert ott van egy olyan jelenet, hogy a választófejedelem ajándéka a népnek, a közkedvelt téma az utolsó ítélet. És akkor mutatják ott a haldoklókat a tűzben, stb. Az embereket megpróbálta az egyház felé terelni ezzel a megfélemlítéssel. Működött. Tudjátok, ki volt ez az ember? Ez a Nagy Szent Gergely. Ő volt az, akire azt mondják, hogy az utolsó ókori és az első középkori pápa. Mit tudunk a középkorról? 1260 év.
Megteremtett az alapját.
Ő volt az a pápa, akiről az maradt fenn, és most az él az emberek köztudatában, hogy a szegények pápája volt. adakozott, egyébként 300 évvel a halála után írták le ezeket. A saját krónikásai meg leveleiben nincs szó arról, hogy nagyon adakozott volna, de így került be a köztudatba. És még egy dolog bekerült róla, ez viszont tudjuk, hogy igaz, megreformálta a kúriát. És egyébként naptár, meg Gregorián éneklés, stb. Egy csomó reform, az egész katolikus, hogy is mondjam, rendszernek a megalapozása valahol az ő munkája is. Első Leó után, ő első Gergely az egyik legnagyobb, hogy is mondjam, hivatalnok pápa. Hivatalnok pápa. Na akkor most mondok még egyszer néhány kulcsszót. Ő volt a szegények pápája. Erkölcsös életet élt egyébként, nem lehet rá senkinek kifogása. Ő volt az, akitől reformokat vártak, és meg is reformálta a kúriát, és ő volt az egyik legnagyobb hatású pápa azóta is. És megnézzük a munkájának a gyümölcseit, az egyház úgy megerősödött, mint valami acélszerkezet. Na, érzi valaki a párhuzamot? Tényleg zárójelben mondom ezt nektek, én mindig ledöbbenek, amikor nem egyszer hallottam a közösségünkben, hogy hálát adhatunk Istennek, hogy nem Erdő Péter lett, mert fú, ha Erdő Péter lett volna, akkor mi lett volna. Egyrészt, mintha a világtörténelem csak Magyarországról szólna, mert az nekünk tényleg rossz lett volna, abból a szempontból, hogy valószínűleg ugyanolyan tendenciák indultak volna, mint Lengyelországban annak. De nem mi vagyunk a világ közepe. És egy Erdő Péter, egy Erdő Péter nem a kedvességéről híres, hanem ő egy következetes politikus valaki. Ez az ember kedves. Ez az ember szimpatikus. Ez az ember a néppápája. Erre az emberre nem lehet azt mondani, hogy erkölcsileg kifogásolható háttere van. Hogyha elolvassátok Nagy Gergely életét, vagyis hát amiket így szemezgetni lehet róla, és figyelitek az újságcikkeket a jelenlegi helyzetről, mint hogyha párhuzamos lenne a kettő. Testvéreim, én csak egyet szeretnék mondani, nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége, csak egyet tudok, két dolgot tudok. Egyrészt János jelenések könyvében azt olvassuk, hogy az egész föld csodálván követi. Eddig nem volt alkalmas az előző pápa arra, hogy csodálván kövessék. Ő egy elég kemény német valaki volt. Őt már most csodálván követik egy falunkban, vagyis hát a városkánkban egy református néni sírva mesélte, hogy hát ilyen pápa még nem volt, hogy kimenjen és a néppel együtt ebédelt valami vendéglőben, mert egyszerűen kilépett, vagyis mondják, testőrök meg minden nélkül. Református néni könnyek között meséli. Érzitek ennek a súlyát? Azt mondja, az egész föld csodálván fogja követni. Kell, hogy legyen egy olyan ember, akire még mi is azt mondjuk, hogy fú, ez valaki más. Én emlékszem, amikor megválasztották, ott voltunk, élőben néztük interneten keresztül, és azt mondtuk, hogy ő tényleg valaki más. Tehát olyan egyszerű, természetes szavakkal beszélt. Igen. Aztán utána egy órával később, hát mondom, akkor most már jelennek meg az új hírek, akkor elolvasom az életrajzát. És két betű ütötte meg a szememet, és ez a másik dolog, amit tudunk róla. Két betű. S. J. Mit jelent az S. J.? Societas Jézus. Igen. Ez azt jelenti, hogy jezsuita. Ezzel semmi probléma nincs, ha csak nem ő lenne az első pápa, aki jezsuita. Nem folytatom itt tovább a történelmi kitérőt. Figyeljétek a híreket, és ne nyugodjatok meg abban, hogy milyen jó kaptunk egy kis időt, mert nem Magyarországról lett pápa választva, és nem indultak meg olyan tendenciák, mint amire számítottunk, egyébként megindultak. Az, hogy egy jezsuita a pápai székbe került, ez röviden és tömören annyit jelent, hogy egy olyan beállítottságú rend adott pápát a világnak, ahol a három szerzetesi fogadalom mellé jön egy negyedik. Engedelmesség, szegénység, és nem is tudom mi a harmadik, őszűzesség a harmadik, de a negyedik, ez nagyon különleges a jezsuitáknál. Pápa iránti engedelmesség, de tudjátok, hogy hogyan?
Mindenek felett.
Van egy kifejezés. A holttest engedelmessége. Latinul, kadáver, ott van, hogy holttest engedelmessége. Mit csinál a holttest? Gondolkodik? Érez? A holttest nem tud semmit csinálni. Tehát a holttestet megfogják és odébb teszik. Ők erre tesznek fogadalmat. És miért jött létre a rend? Azért, mert kellett egy újabb rend, kivonulni a világból és szent életet élni. Az ellenreformáció legnagyobb eszköze. Ennyit a történelmi kitérőről. A többit meglátjátok a hírekből. Úgy gondolom, hogy tényleg abban a történelmi korszakban vagyunk, amikor tényleg alkalmas ember ül a trónon arra, hogy az egész föld csodáván kövesse. Nem tudom, hogy ő lesz az utolsó, nem is akarok jósolni. Csak figyeljük a proféciát. Akkor jöjjünk vissza a hármas angyel üzenethez. Ugye tudjátok, hogy azért a kettő között elég szoros összefüggés van, mert jelenések 13 ellenüzenete a 14, és fordítva. Tehát csodálván követni a fenevadot, csodálván követni Istent. Ez az ellenüzenet. Ezek állnak egymással szemben. Azt mondja, eljött az ő ítéletének órája. És akkor próbáljuk meg elképzelni együtt az ítéletet. Hogy néz ki a Földön egy ítélet? Mik kellenek hozzá? Kik a szereplői egy ítéletnek a Földön? A Földön.
Ha?
Tehát kell egy ügyész vagy vádló, aki a vádat képviseli. Kell még?
Védelem
képviselője, ügyvéd, kell még vádlott és bíró. Így van, itt van a négy szereplő. Akkor tegyük be a négy szereplőt, jó? Ki a főügyész, aki a vádat képviseli? Sátán, ugye múlt héten elég részletesen beszéltünk róla az Zakariás könyvében, ott van az egész jelenet. Ki az ügyvéd? Jézus Krisztus. Ki a vádlott? Igen. Az a legjobb, ha azt mondjuk, hogy én. Igen. Arra is kitérünk. És ki a bíró? Az Atya, így van, de?
Jézus Krisztus.
De az ítéletet egészen a fiúnak adta, így van. Nagyon-nagyon érdekes ez az egész viszony a Bibliában, mert az Atya, az övé a végszó. A leges legvégén azt olvassuk, hogy Krisztus átadja az országot az Atyának. De a bíró, mint Atya, mint a bíró, azt mondja a védőügyvédnek, hogy te vagy az, aki ott jártál köztük. Ezért neked adom az ítéletet. Ez egy nagyon különleges helyzet, nem tudom, hogy egy jogász ez mit szólna, de átadja az ítéletet az ügyvédnek. Mert azt mondja, hogy ügyvéd úr, te voltál ott. Hogy van ez az ige? Az ítéletet egészen a fiúnak adta, mert ő embernek fia. Ez a lényeg. Mintha a bíró azt mondaná, hogy ügyvéd úr, itt a jogilag nem tudunk mit mondani, a törvénykönyvek nem tudnak mit írni, csak olyan valaki dönthet ebben a helyzetben, aki ott járt, és aki tudja, hogy miről van szó. És ezért az Atya átadja az ítéletet a fiúnak. A bíró átadja az ügyvédnek. És hogyha az ügyvéd dönt, akkor lehet tudni, hogy mi lesz a döntés. Nem a vádnak adja át, nem az ügyésznek, hanem az ügyvédnek. Tehát akkor mi lesz a döntés? Biztos, hogy felmentés, ugye? Tehát aki ezelőtt a bíróság előtt megáll, az felmentést kap. Attól függ, mikor áll meg ezelőtt a bíróság előtt. De Zakariás könyvében azt olvassuk, hogy Jósua a maga szennyes ruhájában, nem egy lepelben, amivel eltakarja a szennyes ruhát, hanem úgy szennyes ruhában odaáll. Nem hozza a saját bizonyítékait, nem szól egy szót se. Az egész perben csak ketten beszélnek. Az ügyész és az ügyvéd. És az utolsó szó az ügyvédé. Felmentő ítélet a vége. Viszont Janek tett egy érdekes megjegyzést. Próbáljuk meg újra kiosztani a szereposztást. Ügyvéd, ügyész, vádlott és bíró. Igen. Nézzük meg még egyszer egy másik szereposztásban. Mi lenne, hogyha az ügyész, vagyis a vádló, az maradna Sátán, de a nép, aki felteszi a kérdéseket, akinek kételjei vannak, azok mondjuk legyünk mi, meg az egész univerzum. A bírói székben is mi ülünk, és a vádlottak padján maga Isten ül. Lehetséges ezt a pert így lefolytatni? Lehetséges? Azt mondja, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Azt mondjuk mindig, hogy az ő ítéletének órája azt jelenti, hogy ő ítél. Nem csak ezt jelenti. Ez egy kettős jelentésű mondat. Az 1890-es években azt hiszem, Jones testvér, tudjátok, aki a 88-as üzenet egyik hirdetője volt, ő mondta azt, hogy vigyázzunk, mert ennek az üzenetnek két éle van. Isten ítéletének az órája azt is jelenti, hogy őt magát ítéljük meg, mégpedig mi magunk. És az egész világegyetem. Hol van erre bizonyíték a Bibliában?
Ítélni fogtok. Uh-huh. Ti is
ítéljétek. Aha, ítéljétek. Igen, igen. Angyalokat fogunk ítélni, ezt valóban mondja, de az már a leges-leges legutolsó ítélet, amit van. Az már az 1000 év utáni, de lapozzunk egyet. Jelenések könyve 15. fejezet. kíváncsi vagyok, hogy leesik-e, vagy esetleg átfutott-e már az agyatokon ilyen értelemben, mit mond erről az ige, vagyis, hogy ilyen értelemben ez az ige. Nézzétek csak, a harmadik vers azt mondja, éneklik a Mózes és a bárány, nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, ó szentek királya. Miért kell azt mondani, hogy igazságosak és igazak a te utaid? Hát nem ő az igazság Isten, ez nem kérdés. Tapasztalatból mondják, belenéznek az Isten utaiba. Azt mondja, megnéztem a te utaidat, és úgy találtam, hogy igazságos. Azt mondja, igazak és igazságosak a te utaid, ó szentek királya. Ellen White-nál azt találjuk, hogy a Nagy Küzdelem 504. oldalán találjátok meg ezt. A Nagy Küzdelem végén, amikor végre elpusztul a gonosz, tehát megszüntet az Isten minden gonoszt, akkor Isten igazolja saját törvényét, és saját szeretetét az ember iránt, és mindenki iránt, az egész világ egyetem iránt, hol, kik előtt? Az egész univerzum előtt. Az Efézusi levélben mit olvasunk? Hogy Krisztus által, igen, és megmutatja az ő, az Isten sokféle bölcsességét az egész univerzumnak az egyház által. Mi leszünk a tanúk is. Mi leszünk a tanúk, mi vagyunk a tanúi Istennek, mert egy perben kellenek tanúk is. És az egész univerzum az, aki felteszi a kérdést, hogy akkor most Isten igazságos vagy nem. Erről szól a Nagy Küzdelem. Igen, sátán Istent is vádolja, nem csak minket vádol. Vigyázzon. Nem csak, így van. Nem csak arról van szó, hogy Jósua a főpap megáll az Isten előtt, és azt mondja, hogy sátán azt mondja, hogy ez itt szennyes ruhában van. Istenre is mutogat. Azt mondja, igazságtalan vagy. Minek vitted fel Mózest? Miért támasztottad fel Mózest? Azt mondja, az angyal vetekedett Mózes teste fölött. Ezt olvassuk Júdás levelében. Minek vitted fel Illést? Majdnem szemtől szembe megtagadott téged. Hát itt tettél vele csodát, aztán utána leül egy fa alá és meg akar halni. Tehát mit érdekli őt a te kegyelmed? Vagy mit érdekli őt az, hogy miket művelsz? Mit érdekli őt, hogy esik az eső? Feladott mindent, elment a hite. Azt mondja, a hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, kész. Sátán folyamatosan vádolja Istent. Folyamatosan. Ne felejtsük el, hogy Isten személy érzései vannak. Azt mondja a 14. Zsoltár, hogy nincsen, aki megértse Istent. Mire vágyik ő? Megértésre. Végre valaki megértse már őt.
Jézus is arra vágyott.
Jézus is megértésre vágyott, így van. És mi is arra vágyunk. Ugyanolyan, mint mi. Valahol ugyanolyan, mint mi, mert az ő képe és hasonlatossága vagyunk. Őt nem rontotta meg a bűn, de az, hogy megértésre vágyunk, az nem a bűn rontása. Tehát kimerem azt mondani, hogy kétféleképpen lehet ezt a pert lejátszani. Kétféle ember, vagyis kétféle lény ül a vádlottak padján. Ülök én, és Isten vállalja, hogy ő maga is odaül. Azt mondja, tegyetek próbára. Gyertek, perlekedjünk. És a végén az egész univerzum, mindenki ezt fogja mondani, de még a gonoszok is, még az elbukottak is. Azt mondják, hogy igazak és igazságosak a te utaid. Isten igazolni fogja saját törvényét, saját törvényének igazságosságát, és igazolni fogja saját szeretetét is az egész világ egyetem iránt, és mi vagyunk a tanúk. Szerintem ez egy óriási kiváltság, nem? Mi lehetünk a tanúi Istennek, mégpedig az ő igazsága és az ő kegyelme mellett.
Miska? Igen, mert Isten akkor szabadul fel Sátán vágyai alól, amikor a végidején lesz egy nép, amely úgy győz, ahogy Jézus győzött. Uh-huh. És ezzel bizonyítatik be, hogy Isten törvénye igaz, és lehet az Isten törvényével összhangban élni.
Így van. Tehát ezzel mutatjuk be, hogy a legfőbb vád az hamis volt. Mert Sátán azt állította, hogy nem lehet. Nem lehet az önzetlenség törvénye szerint élni.
Jobbnál is ezt mondta.
Így van. Bőrt bőrért, mindent tud ad az ember az ő életéért. Így van. Tehát eljutottunk odáig, hogy eljött az ő ítéletének órája. Isten végre rendet rak a világban, és végre az ő igazsága és szeretete is igazolva lesz. Az ítélet órája egy fantasztikus örömhír. Aki látott már igazságtalanságot az életben, az mondhatja azt, hogy tényleg erre vágyunk a legjobban, nem? Végre igaz, valaki tegyen rendet, valaki tegyen igazságot, de nem tankkal. hanem úgy, mint egy halk és szelíd hang. És végezetül, ugye azt mondtam, hogy ezzel a három mondattal foglalkozunk, csak hogy lekerekítsük az egészet, mit hagytam ki? A kutyát, így van.
Egyes rámosás.
Az egyes vers, igen, a tenyisztik
fel. Igen, hogy? Igen. Igen, hasonlít, de én még a kutya szót is megmutatom nektek. Egyébként nagyon örülök, hogy magát a viselkedésformát azt megtaláltátok. Egyébként az is ott van, hogy követik a bárányt valóban, mert így van. De maga a kutya szó is ott van. Féljétek az Istent, néki hagyjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És a következő szó lesz az. Következő szó az. És imádjátok. Nem kell, nem akarok görög órát tartani, csak megpróbáljuk megjegyezni. Imádni azt jelenti, hogy proszkyneisate. Nem kell megjegyezni. Csak a proszt levágom az elejéről, és utána az van, hogy kyneo. Kyneo. Ki az, akinek esetleg a cinikus, vagy ezek a szavak eszébe jutnak? Kyon. Görögül azt jelenti kutya. Imádni az Istent azt jelenti, hogy úgy viszonyulni hozzá, mint egy hűséges kutya, amikor odabújik a keze alá. Imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet, légy olyan hozzá, mint egy hűséges kutya. Ez a szó van benne. Tehát az eredeti görögben ez van. Egyébként a cinikusok innen kapták a nevüket, hogy ugatnak, mint a kutya. Tehát innen lehet megjegyezni a cinizmus, ugatni, mint a kutya. De a kyneó szó az egy pozitív szó is a Bibliában. Ugye, negatívnak szokták használni, hogy te kutya, nem. Ebben a kontextusban az, hogy imádjátok. Az elsőtől az utolsó lapig az Új Szövetségben azt olvassátok, hogy imádni, vagy imádja. Vagy amikor a leprás visszajött és imádta őt, ugye a 10-ből egy, ő is, mint egy kutyus. Ez a bizonyos pozitív értelemben vett kutya. Kár, hogy a gyerekek nincsenek itt, nekik szívesen elmondtam volna még ezt is, de a görög szóval nem biztos, hogy tudnak mit kezdeni. Testvéreim, én azt kívánom nektek, hogy vegyük elő újra és újra a hármas anyja üzenetet. Én most itt ebben a 40 percben mit tudtam csinálni, körülbelül megkapartam a tetejét. De ez napi szinten újra és újra tanulmányunk kell, hogy legyen. Nem kell az egész fejezet. Nem kell mind a, nem is tudom hány vers, mind a 6 vers. Egy-egy kifejezést. Fogjunk egy-egy kifejezést és gondolkodjunk rajta. Mit jelent az, hogy félni őt? Mit jelent az, hogy eljött az ítélet órája? Mitől öröm hírez? Mit jelent imádni őt? És folytathatnám, mit jelent az, hogy leomlott? Miért jó az, hogy leomlott? Miért jó az, hogy nem is tudom. Ja igen, mit jelent az, hogy örökkön örökké felszáll a kínódásuk füstje, amikor nincs örök pokol? Mi az a füst? Mit jelképez a Bibliában? Stb. Annyi kérdés felmerülhet az emberben, ha csak egy-egy kifejezésen gondolkodik. Ezek az igék tényleg átformálják a jellemet. Tényleg. Olyan távlatokat nyitnak előttünk, amiről a Biblia így ír, hogy éppen a valamelyik előző szombatiskolában tanultuk azt, hogy Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot. Nekiadni a dicsőséget ezt jelenti. Szánkban nem találtatik végül álnokság. Én kívánom nektek, hogy tapasztaljuk meg nap mint nap a hármas anyja üzenet erejét. Ebben az üzenetben erő van. És váljunk valóban olyanná, mint maga Isten, jellemben. Azt írja, hogy azt mondja magáról, így tesz magáról bizonyságot Isten, hogy végtelen a türelme, végtelen a kegyelme, végtelen a szeretete. Nekünk nyitott ez a lehetőség Krisztusban, ez a lehetőség nekünk adott. Nagyon jó ívédünk van. Gondoljunk erre sokat. Amen. Szerető jó atyánk, köszönjük neked, hogy Krisztus által ezen a néven szólíthatunk téged. Köszönjük neked, hogy te nem nyugodtál bele a mi elveszett állapotunkba, hanem ügyvédet találtál, közben járót találtál, váltságot találtál értünk. Köszönjük neked, hogy van szószólónk, aki megfeleljen Sátán vágyaira, hogy nem maradunk magunkra a mi bűneinkben, hanem te megtisztítasz azokból Krisztus által. És ennél még sokkal többet ígérsz, hogy olyan jellemet alakítasz ki bennünk, amely valóban rád hasonlít. Hogy te visszaállítod, vissza akarod állítani, és véghez is viszed a te eredeti képmásodat bennünk. Kérünk, jó atyánk, segíts a tapasztalatból megértenünk és megismernünk ezt az üzenetet, amit hirdetnünk kell a világnak, hiszen hogyan is hirdethetnénk, hogyha mi magunk nem vagyunk 100%-ig teljesen átitatva ezzel az üzenettel. hogyha mi magunk nem vagyunk élő példái ennek. Köszönjük, jó atyánk, hogy megtanítasz minket helyesen félni téged. Hogy megtanítasz, hogy neked adjunk minden dicsőséget. És hogy a te ítéleted órája most már eljött, és valóban rád bízhatjuk magunkat ebben az ítéletben. Köszönjük, hogy te igazságot szeretője Isten vagy. És köszönjük neked, hogy ezzel egyenértékűen kegyelmes is vagy. Kérünk téged, jó atyánk, táplálj minket a te igéddel nap, mint nap, hogy ezeken gondolkodhassunk, és a te képmásodra elváltozhassunk. Jézus nevében. Amen.